Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen.
Thank you.
A mi Isten tiszteletünknek megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki van, aki volt és aki eljövendő. Amen. Testvéreim, hallgassátok meg Istenünknek igéjét Lukács evangéliumából, a mai napi bibliaolvasó kalauzunk szerint, a 37. vers, 11. fejezet 37. versétől egészen az 52. versig neképpen. Eszét közben egy farizeus arra kérte őt, hogy ebédeljen nála. Jézus bement, és asztalhoz telepedett. A farizeus pedig elcsodálkozott, amikor meglátta, hogy ebéd előtt nem mosdott meg. Az Úr azonban ezt mondta neki. Ti farizeusok a pohár és a tál külsejét megtisztítjátok, de belül telve vagytok rablásvággyal és gonoszsággal. Eztelenek. Aki megalkotta a külsőt, nem alkotta-e meg a belsőt is? Azt adjátok oda alamizsnául, ami belül van, és minden tiszta lesz nektek. De jaj nektek, farizeusok, mert tizedet adtok a mentából, a kaporból és minden veteményből, de elhanyagoljátok az igazságos ítéletet és az Isten szeretetét. Pedig ezeket kellene cselekedni, és amazokat sem elhanyagolni. Jaj nektek, farizeusok, mert szeretitek a főhelyet a zsinagógában, és a köszöntéseket a tereken. Jaj nektek, mert olyanok vagytok, mint a jeltelen sírok. Az emberek mit sem sejtve járnak felettük. Ekkor megszólalt egy törvénytudó, és ezt mondta neki. Mester, amikor ezt mondod, minket is bántasz. De ő így válaszolt. Jaj, nektek is, törvénytudók, mert megterhelitek az embereket elhordozhatatlan terhekkel, de magatok egyetlen ujjal sem érintitek azokat. Jaj, nektek, mert síremlékeket építetek a prófétáknak, pedig atyáitok ölték meg őket. Tehát egyetértetek atyáitok tetteivel, és helyeslitek azokat, hiszen azok megölték őket, ti pedig síremlékeiket építitek. Ezért mondta az Isten bölcsessége is, küldök hozzájuk prófétákat és apostolokat, és közülük némelyeket megölnek és üldöznek, hogy számot adjon ez a nemzedék minden próféta véréért, amelyet kiontottak a világ kezdete óta. Ábel vérétől Zakariás véréig, aki az áldozati oltár és a templom között pusztult el. Bizony, mondom néktek, számot kell adni ennek a nemzedéknek. Jaj nektek, törvénytudók, mert magatokhoz vettétek az ismeret kulcsát. Ti nem mentek be, és azokat is megakadályozzátok, akik be akarnak menni. Tegye áldottá Istenünk az elhangzott ígét, hogy bőséggel gyümölcsöt teremhessünk. Gyertek, imádkozzunk! Ó, Urunk, mi Urunk, mi felséges a Te neved az egész földön, az égen is megmutattad fenségedet. Ha látom az eget, kezed alkotását, a holdat és a csillagokat, amelyeket ráhelyeztél, micsoda a halandó, mondom, hogy törődsz vele, és az ember fia, hogy gondod van rá. Kevéssel tetted őt kisebbé Istennél, dicsőséggel és méltósággal koronáztad meg. Úrrá tetted kezed alkotásain, mindent a lába alá vetettél. Ó, Urunk, mi felséges a Te neved az egész földön. Urunk Istenünk, mi is szeretnénk együtt magasztalni a Zsoltárossal, ahogyan énekeltük is. Azért jöttünk, hogy idehozzuk eléd, meghódolva a lelkünket. És azért jöttünk, hogy szót halljunk tőled. Annyiszor elmondtuk már, s most sem mondhatunk újat, mint azt, hogy szükségünk van a szavadra. De nem pusztán a szavadra, hanem a jelenlétedre. Szükségünk van arra, hogy Te magad jöjj, Te magad szólj. Szükségünk van arra, hogy Te magad küldd a lelkedet, hogy értsünk Téged. Úr Jézus Krisztus, amikor Te megjelensz, mindig világossággal jössz. Azért könyörgünk most, hogy ma, amikor jössz és világossággal jössz, hadd tudjunk megállni a Te világosságodban. Hadd tudjuk azt kérni tőled első renden, hogy tisztíts meg bennünket minden sötétségtől, minden gonoszságtól. Kérünk azért, hogy így szentelj meg bennünket, Szenteld meg a figyelmünket. Légy itt jelen közöttünk ígéreted szerint. Úr Jézus, a te nevedben kérjük ezt. Amen. Isten igéjét olvasom az előbb felolvasott ige szakaszból, Lukács evangélium a 11. fejezetéből, a 39. verstől a 41. versig. Az Úr azonban ezt mondta neki: ti farizeusok, a pohár és a tál külsejét megtisztítjátok, de belül telve vagytok rablásvággyal és gonoszsággal. Esztelenek, aki megalkotta a külsőt, nem az alkotta meg a belsőt is. Azt adjátok oda alamizsnául, ami belül van, és minden tiszta lesz nektek. A felolvasott ige szakasznak a kiinduló pontja az, hogy Jézus bemegy egy házba, bemegy egy farizeushoz, hogy együtt ebédeljen vele. Különösek Jézusnak a közösség vállalásai. Hiszen azt olvassuk róla, hogy van, hogy bűnösök közé megy, van, hogy velük vállal közösséget, és van ilyen is, mint ahogy itt is olvastuk, hogy farizeusokhoz megy be. És ebbe is különbség van, mert van olyan, hogy az indítja őt arra, hogy bemenjen egy farizeushoz, mint ahogy Zákeusnál is látjuk, hogy egy szent kell van mögötte, ahogy mondja, hogy ma nálad kell megszállnom, és van ilyen is, hogy ahogyan most is olvastuk, hogy a farizeus maga kívánja, ő maga hívja Jézust be magához. De egy közös, minden találkozásban, minden közösségvállalásban, méghozzá az, hogy Jézus mindig szabadulást, mindig életet, mindig üdvösséget hoz, mindig a bűnbocsánatot készíti elő a találkozással. És így van ez most is, a mostani találkozónkon is. Most is így találkozhatunk vele, így vállal velünk közösséget, hogy szabadulást, életet, bűnbocsánatot készített a mai alkalommal. Amikor Jézusról beszélünk és rá gondolunk, akkor alapvetően azok a cselekedetei elsőrenden, amik eszünkbe jutnak, amelyek az irgalmasságáról szólnak. Ha arról gondolunk, hogy kicsoda Jézus, akkor valószínű, hogy talán az első, ami mindenkinek az eszébe jut, az az, hogy ő az, aki áldozott értem. Ő az, aki irgalmasan a kereszten meghalt értem. És aztán, hogyha hosszabban ki kell fejteni, hogy milyen életet élt ő itt, akkor valószínű, hogy azokat a cselekedeteket sorolnánk, amelyek mind-mind az irgalmasságának a megnyilatkozásai voltak. Talán eszünkbe jutna, ahogyan irgalmasan enni adott az 5000-nek, vagy ahogy a 38 éve beteget meggyógyította. Vagy előttünk lehet az az irgalmasságának megnyilatkozásaként, hogy a vakot meggyógyítja, vagy az egy szem leánykát föltámasztja az édesapának. Aztán ott van benne a cselekedetei között, az irgalmassága között, hogy meggyógyítja a vakot, meggyógyítja a bénát, és lehetne sorolni, kiűzi az ördögöt. Annyi mindent tudnánk sorolni, és ahogy az evangéliumot olvasunk, naponként találkozunk ezekkel a cselekedetekkel. És mindezekből az tűnik ki, amit Jézus is mond, hogy Isten irgalmasságot akar, és minden cselekedete, minden szava Jézusnak ezt tükrözi, hogy irgalmas. És amikor felolvastam ezt az igerészt, és meghallottuk, akkor azt gondolom, hogy nem ez az első szó, ami eszünkbe jutna, amikor ezeket a szavakat olvassuk Jézustól, hogy jaj, nektek farizeusok. Azt hiszem, hogy nem ez az első, ami eszünkbe jut, hogy Jézus irgalmas. És mégis úgy van ez, hogy a cselekedeteiben, a szavaiban van, hogy könnyen felismerhető az irgalma. De higgyétek el, ez a mostani igerész is, amiről szól, semmi másról nem szól, mint arról, hogy Jézus nem változott, ugyanaz a valaki mondja ezeket a szavakat is, aki irgalmas. Benne van a bölcsessége, benne van a világossága, és benne van az irgalmassága mindezekben, ezekben a jaj mondásokban is. De úgy van ez, hogy ezek a farizeusok sokat hallottak már Jézusról. Sokat voltak már Jézus közelében, sok mindent láttak tőle, jeleket, csodákat, hallották a tanítását. És úgy van, hogy amikor látták a hatalmát, és sok mindent meghallottak róla, mégis valami megakadályozza őket abban, hogy hitre is jussanak. Megakadályozza őket, bár látták a cselekedeteket, és hallották, de valami megakadályozza őket abban, hogy hitre jussanak. Mert van ilyen, hogy a hithez nem pusztán az Isten irgalmasságáról való szó kell. Van ilyen, hogy nem elég az, hogy látom, hogy csodákat cselekszik, vagy tudok róla, hogy nagy a hatalma, hanem van ilyen, hogy ahhoz, hogy hitre jussak, ahhoz, hogy vele találkozzam, ahhoz szükségem van arra, hogy szembesítsen önmagammal. Szükségem van arra, hogy azzal a Jézussal találkozzak, aki nem pusztán nagyhatalmú, hanem aki igaz, aki igazán lát, és aki el is mondja azt, hogy mit lát. Van ilyen, hogy ahhoz, hogy hitben járjak, hitben éljek, arra van szükség, hogy Jézus szembesítsen önmagammal. Úgy van ez, hogy Jézus irgalmassága, ahogy fájdalmakon keresztül mutatkozik meg, de abban is ott van. Van, hogy bántó szavakat hallunk tőle, amelyek talán sértenek, talán fájdalmat okoznak. Mégis tudhatjuk, hogy ott van az irgalmassága mögötte, még hogyha el is van rejtve. Azt hiszem, hogy sokan átéltük már azt, hogy hallottuk Istennek a szavát, és mégsem találtuk meg az erőnek a forrását. Hogy mégsem találtuk meg azt, amitől az életem változik. Nem találtuk meg azt, hogy hol fakad az erő. Hol van az, amitől mégiscsak másmilyen leszek, másként fogok élni. Hol van az, hogy forrást nyerek, hogy felüdül a lelkem. Mert van ilyen, hogy a forrás nem abban van, hogy Isten hatalmát látom, hallom. Van, hogy nem abban van, hogy a jóságát, vagy a szeretetét hallom. Hanem van, hogy ott fakad föl a forrás, a felüdülés, amikor a szentségével találkozom. Amikor önmagammal találkozom az ő szentséges jelenlétében. Tudom azt, hogy jó, tudom azt, hogy lát, tudom, hogy szeret, hogy irgalmas, hogy uralkodik, de szükségem van arra, hogy ezeket meg is éljem. És a kérdés, hogy megtaláljam azt a forrást, ahonnan mindez fakad. Tudom, hogy ő benne élek, mozgok és vagyok, tudok sok mindent róla, és mégis hányszor átéljük azt, hogy olyan vagyok, mint a kavics a vízben, hogy körbevesz a víz, és mégsem jár át. Körbevesz Isten szeretete, és mégsem jár át. És azt kell mondanom, testvér, hogy ha átjár Isten szeretete, ha átjár mindaz a jóság, mindaz, amit róla hallottál, akkor adj hálát érte, mert ez az ő munkája. De ha úgy vagy, mint ahogyan sokszor átélhetjük, hogy körbevesz, és tudom, de mégsem élem, akkor bizony úgy van ez, hogy nagyon is jó, hogy itt vagy, de jó, hogy itt vagy, mert Isten erről akar veled beszélni. Hallhatom Jézus igéit, de ha nem történik semmi, akkor szükségem van arra, hogy valami mást tegyen velem. Szükségem van arra, hogy megtalálhassam a megelégedés helyét. És azt olvassuk Jézusról, hogy nem kerüli el az ilyen embereket, akik ilyen állapotban vannak, hiszen a farizeusok is pont ebben az állapotban vannak, hanem eljön. Eljön most is. És ezen a ponton egy pillanatra álljunk meg, és szükséges, hogy arra válaszoljunk arra a kérdésre, hogy szólhat-e igazán Jézus hozzád? Kész vagy-e arra, hogy szembesítsen önmagaddal, bármi is legyen az? Kész vagy-e arra, hogy bármit mond, megcselekszed? Mert így jön a farizeusokhoz, hogy látja őket, látja a nehezüket, látja azt, hogy nem találják a megelégedés forrását, a felüdülés forrását. De szükséges az, hogy az elején kimondjuk, hogy Uram, bármit mondasz, kész vagyok megtenni. Mi a baj? Mi a megoldás? Mi a probléma? Azt mondja Jézus, hogy telve vagytok. Telve vagytok. Azért nem járhat át az Isten szeretete, a jósága. Azért nem járhat át, mert tele vagy. Telve vagy. Valamivel meg vagy rakva, színültig vagy, és ezért nem fér már több beléd. Ugyanis lehetne egy tele valamibe, még tovább tenni valamit. Nem fér bele. Ha valamivel színültig vagy, színültig van a szíved, akkor nem fér bele más. És a kérdés az az, hogy mivel? Mivel van tele a szívünk, hogyha nem járhat át Istennek a szeretete? Mi az, ami betölti? Én nem tudom. Lehet, hogy indulattal, lehet, hogy vágyakkal, lehet, hogy aggódással, lehet, hogy tervekkel, nem tudom mivel. De ha nem Jézussal, akkor nem találod meg az erőt, a forrást, a felüdülést. Nem tudom, mivel vagy tele. De Jézuson kívül bármi mással légy is tele, szükséget szenvedsz. Van olyan, hogy az ember önmagában ártatlan dologgal, ártatlannak tűnő dologgal van tele. Sőt, azt is mondhatnánk, hogy jó dologgal van tele. De ha ez nem Jézus, akkor Jézus kívül reked. Akkor kizárja Jézust. Kiszorítja Jézusnak a kegyelmét és őt magát. És az az igazság, hogy az embernek hatalmában van ehhez ragaszkodni. Hatalmában van a szívét megtartani úgy, amint van. Megtarthatod te is. De akkor az életről maradsz le. Ha megnézzük a Bibliát, találunk olyan embereket, akik telve voltak. Gondoljunk csak a gazdag ifjúra. Telve volt a maga gazdagságával. És amikor Jézushoz megy, és Jézus szól hozzá, és hívja, őneki az a válasz a Jézus szavára, hogy elmegy, és megtartja a gazdagságát. Megtartja azt, amivel tele van a szíve. Csak egy baj van, hogy lemarad az életről. A gazdag ifjút Jézus elvitte volna a Golgotáig. Azt mondta, jöjj és kövess engem, gyere, járj velem. Elvitte volna az élet forrásáig, ott, ahol minden fakad, minden áldás fakad. Jézus oda akarta vinni, de telve volt, és telve is maradt. Ezért nem kaphatott Jézustól semmit. De nem csak a gazdag ifjúra igaz ez, hanem úgy van ez, hogy hívőknél is előfordul, hogy a szív megtelik valami mással, mint Jézussal. Egy nagyon jó kis történetet olvastam ezzel kapcsolatban, ami arról szólt, hogy valaki elképzelte, hogy milyen is lesz az, amikor a mennyben majd Isten maga elé állít. És az életemet végignézzük. És azt mondta ez az illető, hogy ő úgy képzeli el, hogy Isten nem azokat mutatja meg, amiket cselekedtem, hanem azt mutatja meg, amit tervezett velem. Megmutatja, hogy milyen csodákat, milyen nagyszerű, gyönyörűséges dolgokat tervezett az életembe, nap mint nap. Megmutatja, hogy mit készített el, akár csak a mai nap. Végig fogjuk nézni, és gyönyörködni fogok az Isten tervében. És ott lesz a szembesülés is, hogy vajon megtelhettem-e azzal, amit ő adni kívánt, hogy vajon felfedeztem-e, megkaptam-e, vagy pedig telve voltam valami mással, és ezért lemaradtam az életről. Lemaradtam arról, amit ő tervezett velem. Azt mondja a Szentírás, hogy megmarad a hit, a remény és a szeretet. E három. Ezek közül a legnagyobb a szeretet. Ugye azért mondja a legnagyobbnak a szeretetet, mert az nem csak e földre szól, hanem a mennyben is megmarad. De e földre a hit, a remény és a szeretet e három marad meg. Ott a mennyben a hit és a remény az már nem lesz, egyszerűen azért, mert valósággá válik. Akkor már nem kell hinni, hiszen látunk. Nem kell remélni, hiszen megvalósult. Ott már csak a szeretet marad. De itt, e földön megmarad e három. És testvér, azért hit, remény és szeretet, hogy a mindennapjaidban ezeket mutasd meg. Isten azt kívánja tőled, hogy a dolgaidban mutasd meg neki a bizalmadat. Hidd el azt, várd azt a mindennapjaidban, hogy készített neked utat, készített áldást. Most, amikor kételkedünk a szavában, vagy hitetlenkedünk, vagy bizalmatlankodunk felé, akkor pontosan azt tesszük, amit nem kellene, mással telítjük meg a szívünket. Pedig milyen jó volna, ha megmutathatnánk ezt az áldozatunkat, ha a bizalmunkat vinnénk neki. Ha most, amíg ezt a földi életet éljük, most van lehetőség megmutatni abban a szeretetemet felé, hogy bízom benne, akkor most tegyem meg. A mennyben már erre nem lesz szükség, nem lesz lehetőség se. Testvér, hogyha te szereted Jézust, ha szereted Istent, mutasd meg neki abban, hogy bízol benne. És határozd el, hogy bármit mond, bárhova vezet, megteszed azt, amit ő mond. Hogy kiszolgáltatod magadat visszavonás nélkül neki, hogy ő töltsön be téged. A diákjaimmal beszélgettünk az egyik alkalommal órán, és arról volt szó, hogy mit jelent az, amikor Isten szembesít önmagunkkal, hogy hogyan lehet Istent megismerni. És arról beszélgettünk, hogy igazán akkor ismeri meg az ember Istent, amikor úgy ismeri meg, hogy önmagával is szembesül. Akkor ismerem meg őt, amikor igazán meglátom azt, hogy ki is vagyok én, hogy milyen is vagyok én. És ekkor az egyik diák azt mondta, hogy és mit fogok akkor látni? Milyennek fogom látni magamat? Meglátom az értékeimet, meglátom azt, hogy milyen jó vagyok. Aztán eszébe jutott, hogy vagy a bűneimet fogom meglátni. Mivel fogok szembesülni, amikor Istennel találkozom? És ahogy így beszélgettünk, arra jutottunk, hogy hát bizony, benne van az is, hogy a bűneimet meglátom. Úgy, amint vannak. Pontosan úgy. És erre azt mondta ez a diák, hogy hát akkor én inkább nem akarom Istent megismerni. Én inkább nem szeretnék ezzel a dologgal szembesülni, maradjunk akkor így, ahogy vagyunk. És kérdeztem tőle, hogy miért. És azt mondta, hogy azért, mert ez nagyon rossz volna, hogyha így kellene szembesülni magammal. És megkérdeztem tőle, hogy miért. Rossz dolog az, hogyha valaki leveszi rólad azt a hátizsákot, ami nyomta a válladat. Rossz dolog az, hogyha valaki megszabadít attól, ami kötözött. Rossz. És akkor erre elmosolyodott, felcsillant a szeme, és azt mondta, hogy ja, úgy fogom meglátni a bűneimet, hogy megbocsátja. Úgy. Úgy. Isten úgy enged maga elé, úgy szembesít önmagával, hogy még ha föl is fedi a bűneimet, úgy fedi föl, hogy megbocsátja. Hogy készen áll a megbocsátás. Na mit is mond ezeknek a farizeusoknak? Azt mondja nekik, hogy ti farizeusok, belül telve vagytok rablásvággyal és gonoszsággal. A párhuzamos helyen mást is mond, azt mondja, hogy féktelenséggel, az önmegtartóztatás hiányával, mértéktelenséggel vagytok tele. Telve vagytok rablásvággyal. Kit is jellemez ez az indulat a Bibliában? És milyen cselekedetek fakadnak ebből az indulatból, amit így hív a Szentírás, hogy rablásvágy, mértéktelenség. Több helyen olvasunk erről, hogy ki az, aki rabolni jár, ki az, aki másnak a tulajdonát ragadni jár. Így mondja a Szentírás, hogy a rabló azért megy, hogy másnak a javait elvegye, és mindeközben a háznak urát megkötözze. Aztán azt is mondja, hogy a farkasnak a jellemzője, hogy elmegy a nyájba azért, hogy elragadjon a nyájból juhokat, és magát a nyájat pedig elszélessze. Az életre tör a rabló lelkű, és elszéleszti a nyájat. Aztán azt is mondja, hogy a gonosz jellemzője még az, hogy elragad. Mindannyian ismerjük a példázatot. Azt mondja, hogy az útfélre esett maggal az történik, hogy jön a gonosz, és az ige magvat kiragadja az ember szívéből. Azt látjuk hát, hogy ez a rabló lelkület, ez lelkület. Ez nem csupán rablás vágy, ami egy jellemhiba, egy kis pötty, egy kis folt az életen, hanem a rablás vágy egy lelkületet képvisel, egy ördögi lelkületet. Azt látjuk hát, hogy másnak a tulajdonát eltulajdonítani, másnak az életére törni, a közösséget elszéleszteni, elvenni az igét, eltávolítani Jézustól, ez mind-mind ördögi lelkületnek a jelei. És Jézus ezt mondja a farizeusoknak, hogy ti ilyenek vagytok, hogy ez a lelkület van bennetek. Miért mondja ezt? Megvan ennek a korabeli oka. Több ízben olvassuk azt, hogy az özvegyekkel és az árvákkal szemben, ha döntéseket hozhattak, akkor úgy hozták a döntésüket, hogy a saját javukra forduljon. Tehát másokét eltulajdonították. De azt gondolom, hogy minden ige úgy szól, hogy nekünk szól, és mégis úgy van ez, hogyha Isten ezt mondja nekünk, hogy telve vagyunk rablás vágyal, akkor nehezen tudnánk erre azt mondani, hogy igen, Uram, én rabló lelkületű vagyok, mert nem annyira jellemző ránk, hogy esténként elmennünk és rabolnánk. Igen, mert nem így módon nyilvánul ez meg. Kevesen érjük magunkat utol így módon, hogy elvennénk az árváknak, az özvegyeknek a javait. Ugyanakkor mégiscsak azt hiszem, hogy tetten fogjuk magunkat érni a lelkiségben. Mert mi a helyzet azzal, amit mi magunk is ismerünk, hogy ha irigykedünk másra, akkor is a másik javát kívánom. Hogyha a magam kezébe veszem azt, hogy boldoguljak, ha a magam kezébe veszem azt, hogy megéljek a megélhetés gondját, akkor megint csak ott vagyok. A magam kezébe vettem valamit, ami nem az enyém. És úgy van ez, hogy van, hogy sikerül is megszerezni azt, amit kitűztem magamnak, hogy az enyém legyen. Van, hogy elveszem Isten kezéből, és megszerzem, és sikerül is. De baj van, mert az örömet elveszi. Örök törvény, hogy amit nem adok oda Istennek, elveszi az örömömet, akkor pedig miért csináltam? Ha nem adom oda, elveszi az örömömet. Aztán azt olvashatjuk, hogy együtt jár a rablás vágy azzal, hogy kötöz. Kötöz. Elvárásokat ismerünk, amiből mindenféle csalódásunk és felháborodásunk fakad. Mi magunk is ismerjük azt, hogy mástól valamit elvárunk. Az a baj, hogy ha valakit megfosztunk a szabadságtól, akkor miránk is ugyanez a lelkület igaz. Aztán ugyanígy igaz ez, ezzel a lelkülettel együtt jár a békétlenség, a harag, a neheztelés, az, hogy mást megvetek, hiszen erről van itt is szó. Együtt jár a hazugsággal, és együtt jár a hűtlenséggel. Ugyanis azt mondja a Szentírás, hogy ez a rablásvágy, ez megtöri a közösséget. Megtöri a közösséget, megmérgezi a kapcsolatainkat. Ugyanúgy, ahogy a békétlenségeink, ahogy a haragunk meg tudja mérgezni a kapcsolatainkat. És aztán azt is mondja Jézus, hogy mértéktelenség és féktelenség jellemzi ezeket az embereket, az önuralomnak a hiánya. Ugyanez igaz ránk akkor is, hogyha mi magunk másnak a rossz hírét keltjük. Ebben a gyülekezetben azt gondolom, hogy nem árt ezt elmondani, hogy a pletykálkodás, a másról való beszéd nem építő beszéd, ugyanez a lelkület. A mértéktelenség, az önuralom hiánya. Nem azért tudom meg a másiknak a bűnét, hogy teregessem, hanem azért, hogy imádkozzam érte. Hol látjuk mi azt, hogy Jézust valaha is úgy látnánk, hogy másnak a bűnét másnak elmondta. Sőt, inkább azt látjuk, hogy imádkozott érettük. Vigyázz, testvér, mert a lelkület az telít téged is, ha nem Jézus telít. És valóban lelkiségről van szó, mert ha megnézzük, akkor azt mondtam, hogy az örömöt veszi el, az örömöt, a szabadságot, a békességet, a közösséget, az önmegtartóztatást, a hűséget, a szeretetet. Mindezek olyan dolgok, amiket ott látjuk a Szentírásban leírva, hogy a Szentlélek ezeket munkálja. Az örömöt, a békességet, a szabadságot, a mértékletességet. És ide tartozik még az, amit így elsőre talán nem látnánk, hogy a munkában is megnyilvánul a lelkület, a lelkiség. Hogy amit rád bíztak, abban megbízható vagy-e, hűséges vagy-e. Mert úgy van ez, hogy azt mondja a Szentírás, ha valaki a munkáját hanyagul végzi, testvére annak, aki tönkretesz. Ha valaki a munkáját, amivel megbízták, hanyagul végzi, testvére annak, aki tönkretesz. Ha nem úgy végzed a munkádat, hogy Istennek a legjobb tudásod szerint, akkor testvére vagy annak, aki tönkretesz, aki rabol, aki tékozol, akkor ez a lelkület igaz rád. Mennyivel másabb így az igét hallgatni? Lehet, hogy azt mondják a keresztényekről, azok, akik nem keresztények, hogy hát kicsit hóbortos, kicsit furcsa szokásai vannak, meg furcsa gondolatai. Lehet, hogy ezt mondják, de azt azért mondják ki, hogy de minden dolgomat rámerem bízni, mert megbízható. És amivel megbízom, azt végrehajtja, mert hűséges. Mi a helyzet a ránk bízott javakkal? Tönkre mennek a tárgyak a kezeink között? Örök probléma ez a gyülekezetben, hogy a székeink milyen állapotba kerülnek. Hogy az énekes könyveink milyen állapotba kerülnek. Ez is lelkiség, hogy a rám bízottakkal hogy járok el. Úgy van ez, hogy Júdásról tudjuk azt, hogy elszedegetett abból, ami rá volt bízva. De azt mondja a Szentírás, hogy a jó és hű szolga, az okos szolga, az kevesen is hű, és sokra is bizatik. Szeretnénk azt hallani Jézustól, hogy ezt mondja ki nekünk, hogy jól van hű szolgám. Hát akkor legyünk hűek. És amivel megbízottunk, abban legyünk hűek. És legyünk hűek a ránk bízott emberekkel is, hogy ne megraboljuk őket. Ne elvegyem a másiknak az idejét, energiáját, hanem meggazdagítsam. Amikor készültem, akkor kimondottan eszembe jutottak a fiatalok, akik egymás mellé vannak rendelve, de egymásra is vannak bízva. És azt tartozik ide, hogy itt is megnyilvánulhat a rabló lelkület. Megőrzöd-e a másikat tisztán? Megőrzöd-e a másikat tisztán? Mert ha ellopod a tisztaságát, akkor az a lelkületről beszél. Hogy biztonságban lehet-e a másik melletted? Mert nem veszed el azt, ami nem a tied. Mert nem vagy rabló. Jézus azt mondja, hogy telve vagytok rablással, féktelenséggel. És egy furcsa mondatot mond mindezek után. Azt mondja, hogy adjátok oda alamizsnául, ami belül van, és minden tiszta lesz nektek. Nagyon furcsa mondat. Azt mondja, hogy ezzel adakozzatok. A Szentírásban azt olvassuk az adakozásról, hogy a kegyességnek a megnyilvánulása. Ugyanúgy, ahogy az imádság, ugyanúgy az adakozás, a bőjt is, a kegyesség megnyilvánulása. A kegyesség, ez a szó azt jelenti, hogy a helyes Isten tisztelet. Mindannyian Isten tiszteletre jöttünk. Jézus azt mondja, ha helyesen akarod tisztelni az Istent, akkor add oda neki azt, ami belül van. Legyen ez a te adakozásod. Adjam oda, mit? Amivel tele vagyok. Az aggódásom, a félelmeim, a vágyaim, a terveim. Mindazt, amivel tele vagyok. A haragomat, a titkaimat. Ezt adakozzam? Ezt kéri? Ezt. Ezt. Ha igazán tisztelni akarom őt, ha komolyan veszem azt, hogy Isten tiszteletre jöttem, ezzel tiszteljem meg őt. És azt mondtam, hogy soha nem úgy mond bármit is, ami a bűneinkre vonatkozik, hogy ne levenni akarna, ne megszabadítani akarna. Soha nem úgy bánt a szava, nem úgy okoz fájdalmat a szava, hogy mindeközben ne is kötözne be. De úgy van ez, és ezért mondja ezt a farizeusoknak, és mondja ezt ma nekünk, hogy ha valakit nem bánthat meg, nem sérthet meg, ha valakit nem hozhat olyan állapotba, hogy fájjon neki a bűne, azt mondja a Szentírás, Jézus a szőlőtő, mi pedig a szőlővesszők. Hogyan volna lehetséges beoltatni egy szőlőtőbe, Jézusba, ha csak ő sebeztetett meg értünk, és mi nem sebeztetünk meg? Hát hogy ne mondaná meg, hogy mi van bennünk? Hát hogy ne, ha kell, fájdalmat okozva szembesítsen? Hogy ne így történne? Hiszen azt akarja, hogy hozzá tartozzunk. Azt akarja, hogy hozzá menjünk. Jézus itt van, és kér. Te mit adsz neki? A farizeusokról a felolvasott igében még azt olvastuk, hogy építenek síremlékeket. A prófétáknak, a megöletett prófétáknak a síremlékeit. Halottakkal halott dolgokat. Ez az, amivel foglalkoznak. És azt mondja a Szentírás, hogy mi mindannyian építeni fogunk most. Hallottuk az igét. És Jézus azt mondja, hogy ezek az esztelen farizeusok csak síremlékeket építgetnek, halott dolgokat. De arról beszél, hogy aki hallja az ő beszédét, és megcselekszi azt, hasonlatos az okos emberhez, aki a kősziklára épített. Okos emberhez, aki a kősziklára épített, és amikor megpróbáltatott az építménye, nem dőlt össze, hanem megállt mindvégig. Kicsoda? Aki hallja, és megcselekszi azt, amit ő mondott. Így csendesedjünk el, és imádkozzunk.